Gondolkodtatok már azon, hogy fontos-e számotokra az, hogy 1000 vagy 2000 évvel ezelőtt kik voltak az elődeitek? Vagy egyáltalán, hogyha ez kiderül, akkor miben változik az identitás tudatotok? Nem tudom, hogyha kiderülne, hogy Kínából jöttünk, vagy még messzebbről, vagy a Marsról, tök mindegy. Most egy ilyen témában fog beszélgetni dr. Rácz Zsófiával, méghozzá arról, hogy a hunok eredete az egészen pontosan hova is származtatható. Kezicsókolom.
Jó napot kívánok, és köszöntöm a hallgatókat is.
Miért fontos az nekünk, a ma emberének, hogy kiderülnek olyan információk az eredetünkről, amik visszavezethetők 1000, 2000, 3000 évre?
Hát ha elismerjük azt, hogy azért a saját történelmünk ismerete az fontos, akkor könnyű azt is belátni, hogy akkor az egyre újabb és újabb technológiákat felhasználva ennek a minél mélyebb megismerése az is fontos. És persze azt sem árt látni, hogy mondjuk ugye most is egy elég turbulens időszakot élünk mindenféle szempontból, politikai, társadalmi szempontból is. Hát azt is érdekes látni, hogy ez a múltban is elég gyakran így volt, és az az időszak, amit mi vizsgálunk, itt egészen pontosan a római uralom vége és a magyar államalapítás közötti időszak, ez a népvándorlás kor, ugye így hívjuk, hát ez is egy ilyen eléggé változó és turbulens, többszörös fordulatokkal teli időszak volt.
Ez egy időpillanat egy nép életében, és a mostani is, tehát hogy szerintem ne legyenek illúzióink, ez a mostani időszak is igen turbulens, és szerintem a jövő évi is turbulens lesz, meg 10 év múlva is találunk turbulens időszakokat. Szerintem mi ezt mindig egy picit túlzásba visszük, hogy most megint mi írjuk a történelmet, de pontosan mi derült ki ebben a projektben, ugye azt hozzá kell tenni, ez a HistoGenes projekt keretében működő nemzetközi kutatócsoport, amihez az ELTE is csatlakozott. Izgalmas ez ugye, hogy visszamennek a 370-es évekbe. Egyrészt hol történt meg az az ásatás, vagy milyen ásatás kellett ahhoz, hogy így a 370-es évekből bármilyen leleteket megtaláljanak, amiből aztán következtettek az eredetünkre?
Kezdem talán a legelején, mert nem biztos, hogy a hallgatók tudják, hogy mi ez az egész. Szóval mi egy nagyon-nagyon nagy pályázatban működünk közre most már 5 éve. Ez egy nagy archeogenetikai pályázat, tehát ez azt jelenti, hogy régészek, genetikusok, történészek, akkor antropológus szakemberek közreműködésével folyó pályázat, amit hát négy ország, négy intézmény pályázott meg közösen, négy vezetővel, és az egyik vezetője, az én főnököm a Vida Tivadar, a Régészettudományi Intézetnek a vezetője, az ELTE-n. És ez ma a világon a legnagyobb futóarcheogenetikai pályázat, csak hogy el tudják helyezni. Tehát a legtöbb pénzből, legtöbb mintaszámon futóarcheogenetikai pályázat, tehát ilyen szempontból igazából a magyar tudománynak is egy komoly eredmény. És itt mi azt tűztük ki célul, hogy ezt a kb. 400, vagy mondjuk azt, hogy 300 és 900 között tartó időszakot ismerjük meg minél jobban. Egyrészt a különböző korszakoknak a népességének az összetételét, másrészt a társadalmi struktúrákat is, tehát rokonsági szerveződést is. Ez egy nagyon nagy újdonság, hogy mi már ilyesmiket is vizsgálunk, tehát nem csak eredettel foglalkozunk, hanem a társadalom felépítésével is foglalkozunk.
Ehhez milyen extra információkra van szükség, amit eddig nem használtak föl?
Az nagyon egyszerű dolog, az, hogy arra, hogy teljes temetkezési közösségeket vizsgálunk, tehát nem csak kiválogatunk, mondjuk van egy 300 síros feltárt temetőtök, mindegy, avarkorból, bármilyen korszakból, és akkor mi nem csak azt mondjuk, hogy nézzük meg a 10 leggazdagabb, régészetileg leggazdagabb, vagy antropológiailag legérdekesebb sírt, hanem mindenkit mintázunk genetikai vizsgálatokra. Tehát időseket, fiatalokat, férfiakat, nőket, gyerekeket, mindenkit mintázunk. És akkor ebből jönnek ki ilyen nagyon látványos nagy eredmények. Na most ez a 6000 mint, ez ugye olyan nagy szám, hogy ezt nem tudja így egybevizsgálni a kutatócsoport, és akkor felosztottuk hát így magunk között, egymás között régiókra. Én elsősorban a keleti területekkel foglalkozom, tehát a Tisza vidék népvándorláskorával és az erdélyi területek népvándorláskorával, de van olyan kollégám, aki a kisalföldi régióval, van, aki Szlovéniával, akkor ugye ausztriai lelőhelyek is vannak benne, szlovákiai, csehországi és a többi, tehát tényleg ez így egy ilyen kitágított Kárpát-medencét, Közép-Európát jelent. És tulajdonképpen ez a huncik, ami most kijött egy néhány héttel ezelőtt, ez az egyik alprojektnek a véletlen találatán múlott.
Véletlen.
Tehát ez egy, igen, olyan szempontból, hogy...
Van egy ilyen kutatásban véletlen?
Hát, hogyha kijön valami nagyon érdekes, akkor eldönthetjük azt, hogy azt egy nagyobb cikkbe ágyazok mondjuk bele, vagy külön szentelünk neki egy kis cikket. És most ez történt. Tehát mi dolgoztunk szépen a kis tiszavidéki anyagainkkal, ez jelenti a római korral párhuzamos szarmata időszakot az Alföldön, jelenti a hunkorszakot, az az 5. század, jelenti az úgynevezett Kepida királyság korát, az a 5.-6. század, és jelenti az avar korszakot, ami a 7.-8. század, tehát itt van egy ilyen többszörös politikai váltás. És ugye néztük a nagy temetőket, vizsgáltuk, és akkor egyszer szóltak a genetikusok, hogy itt van valami érdekes dolog, mert az egyik hunkori minta, ez egészen pontosan egy ilyen magányos temetkezés volt, ami tehát nem illeszkedik temetőbe, hanem így egy magában került elő, amúgy pont egy eltés ásatáson még 2009-ben.
Egy darab sír hely volt?
Ez egy darab sír. Uh-huh. Voltak a közelben itt temetők is, ez pont egy darab sír volt, ami pont beleesett a szelvényünkbe, pont belekerült ebbe a projektbe, tehát ez így egy véletlenek
sorozata. Hogy találták meg? Milyen projekt kapcsán?
Ezek ilyen nagy beruházásokhoz köthető projektek mindig. Ez például pont a vásárhelyi tervhez kapcsolódó annó még a 2000-es évek második felében ahhoz kötődött. Szóval mondták, ez Tiszabura mellett van, Pusztataskony egészen pontosan az a kis település, ami mellett előkerült, és mondták, hogy hát nagyon érdekes, mert itt ilyen nagyon távoli, de közvetlen rokoni kapcsolatot látnak, eközött a női egyén között, és mongóliai, jóval korábbi, több száz évvel korábbi egyének között. Tehát itt egy közvetlen linket találtak.
Ez már DNS
Ez DNS, DNS, DNS alapon. És akkor elkezdték megnézni a többi, már publikált, de ugyanebből az időből származó hasonló genetikai képű egyént is, és így összesen 3 esetben találtak ilyen közvetlen linket, 3 sírnál, és még néhány esetben, akiket szintén be lehetett kapcsolni ebbe a genetikai hálózatba, és akkor így azt mondtuk, hogy akkor vegyük ki ezt a témát, és jelentessük meg külön. Tehát ez a nagy genetikai cikkekhez képest, ebben 35 új genetikai mintát közlünk, ez egy kis mintaszámú cikk, kicsinek számít, viszont hát sokkal nagyobb sajtó a vízhangja lett például, mint az olyan cikkeknek, amiben sokkal több energiát és sok száz mintát tettünk. Na most, hogy még egy fontos dolog van itt, tehát itt van egy fontos technológiai újítás és egy új módszer, ami miatt erre egyáltalán rá tudtunk jönni. Ez az, hogy most már a genetikusok nem csak úgy általában ilyen genetikai térképeken ábrázolva írják azt le, hogy néz ki egy-egy egyénnek, egy-egy csoportnak a genetikai képe, hanem azt is vizsgálják, hogy vannak-e a kromoszoma állományokban azonos szakaszok. És ha ilyen kis azonos szakaszokat találnak, akkor az azt jelenti, hogy biztosan van közvetlen közös ős. És nem úgy van közös ős, hogy Ádám és Éva korában, tehát ilyen beláthatatlan időn belül, hanem belátható időn belül. Ugye pontosan nem tudjuk megmondani, hogy ez hanyatfokú rokonságot jelent, mert véletlen öröklődésről van szó, és mondjuk ilyen harmad, negyed, ötöt foknál távolabb menve már ez egy bizonytalan adat, de azért tudják modellezni. És a mi cikkünkben az jött ki, hogy itt az 5. századi hunkori egyéneknél körülbelül hozzájuk képest 500 évvel korábban élhetett ez a közös ős, ami ugye visszaszámolva a Krisztus előtti első század. Pontosan ez az ázsiai hun birodalomnak az időszaka. És ugye nagyjából ebből az időből származó egyénekhez tudtuk hozzá kapcsolni ilyen közvetlen rokonsággal a mi mintáinkat. Tehát 5. századiakat tudtunk ilyen Krisztus előtti, Krisztus utáni első századhoz hozzákapcsolni. De mondom, ez egy ilyen nagyon távoli rokonságot jelent, de biztosan vagy közvetlen közös ősöket, vagy pedig akihez hozzákapcsoltuk, attól vissza egy-két generációra élhetett mondjuk a közös ős. Tehát ezek ilyen direkt linkek. Ázsiai hunbirodalom és a kárpát-menencei hunbirodalomnak a népessége között.
Mennyiben ad ez pontosabb meghatározást annál, mint hogy mongol ősökre vezették vissza a hunokat.
Igen, tehát azt már korábbi genetikai tanulmányok is megmutatták, de itt egy nagyon kicsi mintaszámot kell gondolni, például mondjuk 3 sír alapján, hogy itt az 5. században vannak olyan egyének, akiknek úgy néz ki a genetikai képe, hogy akár a mongoliai, ázsiai hun birodalomban is előkerülhettek volna. Tehát ez már ki volt mondva. Viszont ezek a közvetlen távoli rokoni szálak, ugye ezt úgy hívjuk angolul, hogy IBD kapcsolatok, ez az Identity by Descent-nek a rövidítése, ez még egyszer nem használták korábban ezt a módszert, tehát ez újdonságnak számít. És azért még valamit el kell mondanom, hogy ezt az egészet így nagyobb képbe helyezzük, hogy ez a keleti népesség, és akiknél ilyen keleti linkeket találtunk, ez azért egy nagyon erős kisebbség abban az időszakban. Tehát ha megnézzük, most már ugye több száz mintát ismerünk az 5. század, mondjuk az 5.-6. századot kezeljük egybe, ismerünk ebből az időszakból, mit tudom én, mondjuk 300 mintát, annak a 7%-ánál fedeztünk fel egyáltalán valamilyen keleti összetevőt a genetikai állományban, de ez lehet egy ilyen kevert európai és keleti genetikai összetevő is, tehát ez eleve egy kisebbség, és akkor ennek még egy töredéke az, akiknél ezeket a mongóliai kapcsolatokat felfedeztük. Tehát ezt is látni kell, hogyha az egész 5. századi Kárpát-medencét nézzük, akkor ez egy kisebbség. Viszont egy nagyon, nagyon erős szál, és megerősíti azt a korábbi elképzelést, ugye ez már egy 250 éves dolog, tehát nem először vetik ezt fel, hogy az európai hunok és az ázsiai hunok között egy ilyen szoros kapcsolat lehet, tehát megerősíti azokat a történészeket, akik azt mondták, hogy itt az európai hun birodalomnak a kialakulásában igenis Ázsiából, Belső Ázsiából, Mongóliából, az ázsiai hun birodalom időszakából levezethető származó egyének vettek részt. Tehát itt a birodalom vezetése az egy ilyen keleti eredetű csoport lehetett, viszont maga az egész birodalom pedig egy roppant színes és sokféle kulturális hátterű, sokféle biológiai hátterű emberek összessége.
Azt gondolnám, hogy írásos emlékek nincsenek ebből az időszakból, de ön azt mondja, hogy vannak. Ezekből a kutatásokból kiderül-e a vándorlás, a továbbvándorlás oka? Van-e annak közvetlen nyoma, hogy miért és tervezetten mennyit utaztak ezek a népek?
Na, szóval a hunkorra vonatkozóan én ezt nem tudom pontosan rekonstruálni. Elmondom, hogy miért. Ugye
a lehetősége sincs meg?
De megvan. Végülis annyi mindenre rájöttünk már, amit korábban nem tudtunk. Szóval itt azért van egy néhány száz éves űr az ázsiai hun és az európai hun időszak között. Tehát az ázsiai hun birodalom ugye az Krisztus előtt 200 körül jön létre, és Krisztus után 100 körül már egy döntő csapás éri őket az úgynevezett CMP törzsszövetség oldaláról. Aztán még vannak itt ilyen utósztorik, de azért a birodalmi időszakuknak Krisztus után 100 körül vége szakad. És akkor ott folytatódik a belső-ázsiai történet a egymásra épülő, egymás után következő ilyen belső-ázsiai birodalmakkal. És aztán itt nálunk ugye a következő adat az már a 370-es évekre vonatkozik, amikor az Ammianus Marcellinus római történetíró megírja, hogy itt keletről érkezik egy új nép, tudjuk, hogy átlépik a Volgát, először az alánok birodalmát, aztán a keleti gótok birodalmát, hát igázzák le, és akkor ugye haladnak tovább
nyugatra. Hát itt inkább hódító szándékkal.
Abszolút hódító, és aztán a későbbikben egy komoly birodalomépítő szándékkal. Viszont nem tudom pontosan azt leírni, hogy itt a Krisztus utáni mondjuk második század, és a Krisztus utáni negyedik század között pontosan mi történik. Tehát itt vannak történészi elméletek erre. Több elmélet
milyen
van.
Milyen info hiányzik?
Hát mondjuk nem tudok egy olyan csoportot leírni, aki ilyen az ázsiai hunok után ilyen hunként valahol tovább élt volna, ilyen zárt etnikai egységet alkotva, és akkor mondjuk onnan indultak volna ezek a negyedik századi kirajzások. De van olyan történész, aki például azt mondja, hogy úgy gondolja, hogy az Altáj vidékén, tehát az eredeti területtől észak-nyugatra élhetett túl egy ilyen ázsiai hun csoport, és akkor az Altáj térségéből indult aki aztán mind a Közép-Ázsia, mind pedig az Európát elérő hódítások. Tehát ez egy ilyen kérdéses dolog, még hogy pontosan hogy játszódott le, de azért a kiinduló pontot és a végpontot azt már elég jól látjuk. És még ugye itt kérdezte a forrásokat, szóval az a helyzet, hogy ezt az ázsiai hun időszakot még a Krisztus előtti évszázadokat is, azt kínai forrásokból azért elég jól ismerjük. Tehát az ő történetüket, társadalmi berendezkedésüket, különböző hódításaik, az nagyon jól adatolt. Ehhez képest az európai hunok tulajdonképpen rosszabbul adatoltak, de azért itt is vannak fontos forrásaink. A legjobb forrásunk ez egy bizonyos Priscos rétor, aki bizánci követségben, kelet-római követségben járt a 440-es években Attila udvarában, és sajnos töredékesen, de az ő jelentései fennmaradtak, és ebből ez érdemes elolvasni, magyarul elérhető amúgy ez a Priscos rétor töredékei új fordításban online, egy nagyon-nagyon élénk képet fest le az 5. századi Kárpát-medencéről. Tehát itt ő a követtársai körében utazgat, és akkor leír különböző sztorikat, kikkel találkozik, hogy nézett ki Attila udvara, ugye később milyen volt a temetése, de közben maga ez az utazás is nagyon érdekes. Tehát ez egy elég jó forrása az 5. századból, és amúgy a genetikai adatainkat is megerősíti. Például van egy rész, ahol találkozik egy római kereskedővel, aki elmondja, hogy pontosabban Viminácium városából származó kereskedővel, aki elmondja, hogy neki itt jobb dolga van, mint korábban volt, itt Attila uralma alatt, és ő itt elvette egy barbár nőt, és köszöni szépen, jól van. Tehát, úgymond ez egy ilyen az akkori életre, és egy ilyen vegyes házasságra is egy jó példa.
Ugye legutóbb most itt a hódító szándékról beszéltünk. Mi történt akkor, amikor kényszermigrációba került egy ilyen nép, és nagyon gyorsan tovább kellett állnia? Hogy ezekről vannak-e írásos emlékek vagy adatok?
Vannak. Például az ázsiai hunokra vonatkozóan is van olyan írásos emlék, mondjuk a Krisztus előtti első századból, ahol látjuk, hogy ilyen belső viszály miatt elmenekül egy csoport, tehát hogy ki legyen a fejedelem, azt úgy mondták ott, hogy Sanyű, elmenekül egy csoport, tehát itt egy vezetőt kell elképzelni hozzá csatlakozó harcosokkal, azoknak a családjaival, és mondjuk nyugatra menekülnek, és azért összekapcsolódik ez a menekülés, és a hódító szándék az nagyon gyakran összekapcsolódik, tehát az ő esetükben is azt látjuk, hogy pillanatokon belül már otthonra lelnek egy közép-ázsiai királyságban, ahol néhány éven belül átveszik a hatalmat.
Na igen, egyébként erre mondják azt, nem, hogy elfelejtik, honnan jöttek.
Hát nem.
Hogy milyen helyzetből jöttek.
Nem, szerintem ez összekapcsolódik ez a két dolog. Tehát nagyon, nagyon gyakori az ezekben a nomád birodalmakban, hogy ural belső ilyen, tehát ki legyen a következő a trónon, ilyen uralmi viszály miatt jön el egy csoport, kényszerül elköltözésre egy csoport, aki aztán mondjuk máshol megtalálja a számítását.
Tehát a vér nem válik vízé alapon, ugyanúgy hódítani akar. De akkor igazából benne mindig felmerül a kérdés, hogy oké, de a beilleszkedés az, hogyha sikerült, akkor ott hol van a hála, vagy hol van az, hogy itt van egy tök idegen nép, akkor mi most őket leigázzuk?
Hát azért úgy tűnik, hogy a hun uralom az egy elég rövid uralom, tehát az néhány évtized csak a Kárpát-medencében. Tehát itt a 400-as években kerülhet ide a hun központ, tehát mondjuk azt mondjuk, hogy a kelet-magyarországi, kelet-kárpát-medencei részek, vannak kutatók, akik szerint már mondjuk a 380-as években uralom alá kerülnek, ugye a 450-es években már meghal Attila, halála után pontosan ilyen belső viszályok miatt szétesik a birodalom, tehát akkor is ez 7 évtized. Tehát ez borzasztó rövid idő, ez igazából rövid idő ahhoz, hogy itt egy igazán ilyen konszolidált hatalom kiépületett volna, de azért erre néhány évtizedre is úgy tűnik, hogy itt különböző korábban itt élő népcsoportokat, etnikumokat itt betagozódnak a hunbirodalomba, és régészeti leletek alapján itt folyik tovább falvak vannak, hozzátartozó temetők vannak, különböző csoportok élnek együtt, tehát ezt valahogy megoldják.
Egyetlen egy dolog maradt még bennem. Lehet-e azt látni egy ilyen kutatás során, hogy ezek az emberek, akik ilyen-olyan döntések mentén tovább vándoroltak, leigáztak másik népeket, messzire mentek, rövid időre mentek, mennyiben különböztek tőlünk most, ma emberétől? Mentálisan, csoportdinamikailag, társadalmilag, mennyiben működtek másképp ezek az emberek? Mennyiben volt más az ő interakciójuk? Más népekkel, egymással, mi a legfőbb különbség? Azt lehet-e tudni egy ilyenből?
Mert én inkább egy hasonlóságot emelnék ki, tehát az azért egyértelmű. Ezt inkább az avarkoron keresztül látom, ami egy 250 éves időszak, hogy hogy itt együtt kellett működni. Tehát ahhoz, hogy ez itt évszázadokon keresztül megmaradjon és működjön, ahhoz a különböző eredet és különböző kultúrájú csoportoknak együtt kellett működni. És okay. A vége az volt, hogy itt együttműködtek, és létrejött egy olyan
hosszan
kulturális...
Hosszan tartott az együttműködés?
Hát ez hosszan tartott.
Vagy csak az érdek diktálta együttműködés
volt? Nem. Én itt látok egy identitásbeli hasonulást is. Tehát azt, hogy én a Zavar Kaganátushoz tartozom, és a Zavar Kaganátus népe vagyok, ez különböző hátterű csoportoknál végbe ment ez a folyamat, és létrejött uh-huh. egy együttműködés. Olyan szempontból nagyon különbözők, igen, itt valóban kívülről jönnek csoportok, akik megszervezik itt a politikai szempontból a Kárpát-medencét, és ilyen szempontból azért nagyon különbözik az is, hogy mennyien érkeznek. Tehát a Hunkorban mondtam, hogy egy nagyon erős kisebbség, az Avargorban kb. 20%-a lehetett a népességnek, tehát azért itt a helyi európai hátterű csoportok dominálnak mindig, de ők sem ugyanazok, tehát azon belül is látunk változást. Tehát ez az együttműködés, ez nekünk is együtt kell működni, ez inkább egy ilyen közös elem. Persze, hogy milyen alapokon áll az uralom, tehát ugye a Hunkorban is, meg az Avarkorban is egy ilyen sztyeppei alapokon álló uralmi, elég zárt uralmi rendszert látunk, ez nagyban eltér attól, mint a mi időszakunk.
Van egy plusz kérdésem, jó? Ugyanide. Jó. Csak nagyon röviden, mert lejárt az időnk. A mai politika mit tud tanulni ezekből a kutatásokból?
Hát nem tudom, ez a sokféleségtelen mindenképpen. Tehát ez megdöbbentő a népvándorláskorban, amit tényleg, tehát a Hunkortól a honfoglaláskorig látunk. Tehát, hogy érdemes nagyon-nagyon különböző csoportoknak együttműködni, operálni.
Szép végszó. Köszönöm szépen, hogy itt volt ma velünk.
Nagyon szépen köszönöm a meghívást.
Dr. Rász Zsófiával, az ELTE egyetemi docensével beszélgettünk a hunok eredetéről. Neked persze egy picit másról is. Folytatjuk a szabadesést.